Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Pejhe Brigitta óvónővel Tóth Enikő beszélget. Beszélgetés második része következik. Visszatérve a könyvekre egy kicsit, hogy szerinted mire van szüksége a mai gyerekeknek? Említetted a Benedekelek meséket. Amikor néztem rólad felkészülésképpen videót, ahol nyilatkoztál, ott a népmesékről is beszélsz.
Igen.
Hogyan látod, melyik mesék azok, amik úgy igazán nekik szólnak, róluk szólnak?
Igazából ezt a hagyományos pedagógiában is szerintem nagyon szépen így tanulják a pedagógusok, hogy azért kicsi gyerekeknek először még ez a ritmikus, inkább versszerű, kis rövid mesécskék valók, aztán ahogy kicsit nagyobbak, akkor utána már lehet ilyen állatos, szintén rövid meséket, amikkel így tudnak azonosulni, és így megértik a nagyon egyszerű lineális történetvezetését a mesének. Aztán utána, amikor ahogy nagyobbacskák, úgy jöhetnek be egyre inkább ezek a tündérmesék, ahol klasszikusan elindul egy hős, és vannak erők, akik segítik, vannak szereplők, akik hátráltatják őt, és aztán a végén egy boldog végkifejlett felé jut el a mese hőse, és hogy ezeket én mindenképpen előnyben részesíteném. Nagyon kevés, de vannak azért jó műmesék is. Én a szülőket is bátorítani szoktam arra, hogy nyugodtan találjanak ki ők is ilyen kis egyszerű mesécskét. Nagyon jó tud lenni az, amikor mondjuk este a nap végén, amikor már oda bekuckózott a kisgyerek az ágyba, akkor mondjuk úgy nézik végig a napot, hogy a szülő elmeséli valami kis manó, vagy egy katicabogár, vagy egy madárka megszemélyesítésében a kisgyereknek a napját. Ez is nagyon-nagyon jó tud lenni, holott nem egy népmese. Ezeknek abszolút tud helye lenni, csak ez ilyen nagyon vékony jég szerintem, hogy egy műmese még tényleg jó mese legyen, ami tényleg való a gyerekeknek. De nem zárkoznék így előle, csak mondom, a népmesékben egyszerűen van egy olyan évezredeken, évszázadokon át kicsiszolt kollektív emberi tudás és tapasztalat, amit nagyon nehéz felülmúlni, mert annyira a közös értékeinket, a közös értékrendet hordozza magában.
Mit gondolsz, mi még mai kor magyarjai, itt mondjuk Budapesten akár, tudunk kapcsolódni a népmesei lélekhez?
Szerintem igen. Mindenképpen. Szerintem, hogyha az ember nyitottan, akár felnőttként is hallgat egy mesét, akkor biztos, hogy beindul benne az a fajta elaborált állapot, az a fajta megnyugvás, sőt öröm, amit adni tud egy mese. Az igaz, hogy a mai kor egy nagyon-nagyon nehéz kor. Én bevallom, hogy én bennem nagyon sok aggodalom van a mai gyerekek és a mai ifjúság iránt, mert szerintem nagyon nehéz helyzetben vannak, és én nagyon drukkolok annak, hogy valahogy rá tudjanak találni azokra a megoldásokra, ami ebből a nehéz helyzetből majd ki tudja őket emelni, de az, hogy már másfél éves kisgyerek tablet előtt ül, és a képernyő neveli a gyerekeket, hogy sokszor kontrollálatlanul, ennek sajnos még az átlagember nagyon nem látja a pusztító hatását. Szakemberek már jó pár éve mondják, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, hogy micsoda borzasztó hatása és hátulütője van annak, hogy a modern világban a gyerekek ennyire rá vannak cuppanva a képernyőre. És én a szülőket is megértem, hiszen ők még ebben nem nőttek bele, tehát hogy gyerekkorunkban, meg fiatal felnőtt korukban ők még ezzel nem találkoztak általában, és ezért még nem nagyon ismeri az emberiség azt, hogy ennek milyen hatása van, tehát hogy ahhoz azért tényleg egy kutató szakembernek kell lenni, hogy ennek a hatásait valaki fel tudja mérni. És az átlagember csak azt látja, hogy de hát olyan szépen el van, hogy örül neki, mennyi minden tanul belőle, jé, ráragadtak angol szavak, már tud angolul beszélni, tehát hogy ezeket a részeit veszi észre. De szerintem, aki egy picit odafigyel már így a médiában ezekre a hangokra, amik így óvaintenek, és egyre több felmérés jelenik meg már nem csak szakmai körökben arról, hogy mennyire káros hatása van annak, hogy a gyerekek ilyen szinten vannak kapcsolatban az interneten, mert ők még nem tudnak erre nemet mondani, hiszen bennük ezek a fajta autonóm képességek még nem alakultak ki, ahhoz felnőttnek kell lenni, hogy az ember ezeket belássa, és azt mondja, hogy már pedig ezt nem teszem, ami tudom, hogy nem jó nekem. ők ezeket nem tudják még. Ez olyan, mint, hogy ők nem tudnak csokit nem enni, ha oda van kínálva eléjük egy csokit, akkor nem fogják azt mondani, hogy jaj, nem, ez káros a szervezetemnek, meg túl sok szénhidrát, meg stb. Tehát ők nem fognak így hozzáállni, és ez is nagyon hasonló, hogy ami élvezetet tud nekik nyújtani, már pedig azért a dopamint igencsak termeli az internetfogyasztás, akkor ők annak a rabjává válnak, hogyha nincs ott egy felnőtt a maga én erejével, és nem tud ennek határt szabni megfelelő módon.
Mit látsz pályafutásod alapján, mennyire változtak meg a gyerekek, mióta óvónőként dolgozol?
Nagyon látványos, többször szoktuk a kolléganőkkel így összedugni a fejünket ilyen témában is, hogy mennyire szembeszökő az, hogy akár csak 10 évvel ezelőttök képest mennyire mások a gyerekek. És ugye általában azért elmondható, hogy ahol én dolgozom, az viszonylag egy gyerekközpontúbb családi környezetet. Olyan családok jönnek azért hozzánk, akik odafigyelnek arra, hogy a gyerekeknek mi az optimális. Tehát nem mondanám, hogy hozzánk átlag családok járnak, de azért van képünk a társadalmi metszetről is. Nagyon látszik az, hogy még mondjuk 15-20 évvel ezelőtt egy kicsi százalék volt például a figyelemzavaros vagy tanulási nehézségekkel küzdő kisgyerek. Most már igazából megfordul lassan az arány, és jóval nagyobbá válik a mindenféle nehézségekkel küzdő. Mi nem annyira szeretünk itt titulusokat aggatni a gyerekekre, de úgy általában mondom inkább, hogy nehézségekkel küzdő, akár tanulási, vagy figyelem, vagy más egyéb problémákkal küzdő gyerekeknek a száma. És ugye ez látszik aztán az iskolákban, mert ez főleg ugye ott csapódik le. Nálunk is vannak már előképei az óvodában, hogyha egy kisgyerek nehézségekkel küzd, de azért úgy igazán szembeszökően azért az iskolában szokott lecsapódni, és hát ugye egyre több helyről halljuk ezeket a felméréseket, hogy a gyerekek bizony komoly nehézségekkel küzdenek.
Mi az, amit tehetünk, mi szülők a gyerekekkel kapcsolatban? Mi az, amit javasolnál egy ilyen instant megoldásképpen, amit már akár ma el tudunk kezdeni változtatni?
Hát, ami legelőször eszembe jut, mint alap, az az, hogy igazából, ha mondjuk az embernek egy gépet kell kezelni, vagy egy szakmába beleállni, akkor éveken át tanulnia kell. És amikor egy gyerekkel, egy emberrel kell foglalkozni, ami sokkal bonyolultabb bármelyik szakmánál, vagy bármelyik gépnél, vagy sok mindennél, akkor ott igazából nincsen egy előképzés. Én ezt valahol egy hiánynak érzem, hogy korábban ezt ugye megkapták a szülőjelöltek azzal, hogy benne voltak egy nagy családban, egy nagyon szoros, erős szociális közegben, ahol ez természetszerűleg rájuk ragadt. De most már így, ahogy egyre individuálisabb az ember, és egyre inkább a társadalmi felépítés is olyan, hogy izoláltabban élnek már a családok a többi ismerőstől és a rokonoktól, családtagoktól, így a szülők így magukra vannak hagyva abban, hogy hogyan is kell egy kisgyerekhez hozzáállni, mi az, amire képes egy kisgyerek, mikre van szüksége, mik a valós igényei az egyes életkorokban, és ezek nagyon exakt és nagyon fontos dolgok, és hát többnyire nem annyira vagyunk vele tisztában. Ami szerintem nagyon fontos az, hogy megismerni egyrészt a kisgyereket, tehát szerintem érdemes olyan szakirodalmat olvasni, vagy olyan előadásokra, tanfolyamokra elmenni, ahol van szó erről, hogy mik is a valós szükségletei és igényei egy kisgyereknek. Hogy amikor az ember ezt megismeri, akkor tényleg legyen egy döntés benne arról, hogy én engedni fogom a gyerekemet gyereknek lenni. Ami azt jelenti, hogy amikor pici, akkor nem intellektuális dolgokkal árasztom őt el, hanem hagyom, hogy ő még ott álmodozó kis világában éljen, a mesék világában, hogy kedve szerint ott megismerhesse a környezetet, a természetet, és nem dominálnám le az ő világát azzal, hogy én próbálom megmondani, hogy az milyen legyen, és hogy ő most akkor azt mit rajzoljon, és milyen információt vegyen magához, hanem hagynám, hogy ő ezt természetszerűleg, ők úgyis olyanok, mint a szivacs, ezt szívják magukba. Egyetlen egy kisgyerek sem tanulta meg ezen a bolygón az anyanyelvét úgy, hogy a szülő leült vele, és akkor úgy mondogatta neki a szavakat, hogy látod, ez, az, meg az, hanem magába szívja egyszerűen a gyerek azáltal, hogy hallja, és az egész lénye átitatódik az anyanyelvével, és aztán utána ő is tud beszélni. Holott senki nem magyarázta el neki, hogy mit jelent az igen, mert ahhoz egy csomó más fogalom kellett volna. Szóval nem intellektuális módon tanul a kisgyerek, és sajnos nagyon sok szülőnél látom azt, hogy mivel tényleg szivacs az a kisgyerek, hogy meg tudja tanulni, és hogy tényleg tud brillírozni, meg nagyon bravúrosan válaszolni mindenféle kérdés, már meg tud tanulni számolni, és már ismeri a betűket, csak az a baj, hogy ő súlyos árat fizet ezért, hogy már elkezd úgymond iskolás lenni, az, hogy pont a kicsi gyerekségét viszont így elveszíti, hogy neki egyáltalán nem információra, meg intellektuális tudásra van szüksége, az majd ráér az iskolában, akkor aztán majd bőven ott lesz neki alkalma arra, hogy ezeket magába szívja, tanulja és megtanuljon tanulni. De hogy egy óvodáskorú kisgyereket azt mindenképpen még hagyni kell. És nagyon fontos a mese, nagyon fontos a szabadjáték, fontos az is, hogy a mesében el tudjon mélyülni, hogy akár hetekig ugyanazt a mesét mesélni. És amit még nagyon fontosnak tartok, ami tényleg kórjelenség, az az, hogy nagyon sokszor látszik, hogy a gyerekek diktálnak. Amit én az előbb mondtam, ez a szabadonhagyás, ez egyáltalán nem azt jelenti, amit sajnos sokszor félreértenek, hogy ez a szabados nevelés. Hogy a gyerek majd megmondja, hogy milyen ruhát vegyen fel, hogy mit meséljünk, hogy ő mit akar enni, de nem azt akar, hanem ezt akar enni. Egyáltalán nem erről van szó. Amikor ilyen dolgokban a kisgyerek dönt, az azt jelenti, hogy egyúttal a felelősséget is így rátesszük a vállára. És ő valójában erre egyáltalán nem érett. És sokszor látni olyan családokat, ahol a szülők már azt se tudják, hogy hogyan hozzák vissza az elszabadult lovakat, mert annyira már hisztibe tör ki a gyerek, ha nem úgy van valami, ahogy ő azt elképzelte, és hogy annál könnyen minél hamarabb észnél van a szülő arra, hogy hát itt, bocsánat, de én vagyok a felnőtt, én rám van bízva a gyerek, én tartozom felelősséggel, akkor nekem kell bizonyos dolgokat eldönteni. Ha ő benne van egy szilárd döntés ezzel kapcsolatban, akkor a kisgyerek ezt érezni fogja, és nem fogja állandóan kikezdeni. Ha már nagyon elszaladt a dolog, akkor természetesen nehezebb visszahozni, és pár sírás meg álmatlan éjszakát át kell élni ahhoz, hogy visszatudjuk, de megéri, mert aztán a gyerekek érzik ezt azért valójában, hogy hol a helyük, és az a kisgyerek ilyen elszabadult, és határ nélkül, és hiszt is, és ilyen kis diktátor a családban, aki valójában szenved ettől, tehát hogy ő igazából nem érzi ettől jól magát. A kisgyerek akkor érzi jól magát, ha érzi, hogy anya és apa, mint a világ két tartó oszlopa áll ott, akikre rábízhatja magát, akik a biztonságot jelentik számára. Sajnos egy olyan szülő, aki nagyon bizonytalan, és azt se tudja, hogy teljesítse a gyereke kívánságát, az nem nyújt biztonságot valójában. A kisgyerekének akármennyire is szereti őt, és nyilván biztonságot szeretne adni. Ezek nem magától értetődő dolgok, amikre majd így ösztönösen ráérzünk, és ezért érdemes, mivel már azt a közeget elveszítettük, ami ezt ösztönösen adta volna nekünk, ezért egyszerűen ezeket így meg kell tanulni, és érdemes utána járni, és magunkba szívni ezt a tudást, hogy tényleg jól tudjunk a gyerekekhez hozzáállni.
Nagyon jó hallgatni azt, hogy ilyen lelkesen mesélsz nekünk arról, hogy hogyan lehet jól gyereket nevelni. Látszik, hogy nagyon sok tudás van e mögött, meg szív és lélek. Téged mi az, ami így a hétköznapokban vezet, mint magánembert, ahogy járszkálsz a világban? Mik azok az értékek, amik mentén igyekszel élni és végezni a dolgodat?
Hát mindenképpen ide tartozik az, hogy én azért elsősorban szellemi szempontból egy keresztény embernek tartom magam, és úgy gondolom, hogy sosem vagyunk egyedül az életutunk során, és bármilyen célt kitűzünk, vagy bármilyen nehézséggel kell megküzdenünk, akkor valójában számíthatunk, és hagyatkozhatunk egyfajta égi vezetésre. Ez azért nekem mindenképpen meghatározza az életemet, meg a mindennapjaimat, a hétköznapokat is. Ezt az óvit is igazából azért tudom többek között annyira lelkesen csinálni, mert annyira teljesnek élem meg valahogy azt, hogy testileg is, lelkileg is, de szellemileg is ott vagyunk a gyerekekkel, és hogy egy szellemi táplálékot is adunk nekik azzal, hogy a keresztény ünnepkörnek az egyes szakaszait együtt megéljük, és hogy amikor mondjuk egy adventi időszakban a gyerekekkel ilyen kis egyszerű drámajáték formájában a Szent Családnak az életét, vagyis hát a karácsonyi eseményeket megjelenítjük, ilyen nagyon egyszerű énekes formában, ilyen végtelenül egyszerű kis jelmezekbe beöltözve, és ott csend van, mondjuk amikor a három királyok jönnek, akkor ott meggyújtjuk a tömjént, és tömjén illat van az óvodában, meg a mirhaolajat a kis kezükre cseppentjük, és akkor ott érzik, hogy az milyen, hogy annak a hangulata, ahogy ők milyen boldogan vesznek részt a kis Jézusnak az életének a megjelenítésében, azok azért olyan pillanatok, amiket nem is lehet szavakkal kifejezni, hogy micsoda értéket adnak a számukra. Igazából nem kaptam úgy vallásos nevelést a gyerekkoromban, hogy úgy ki lettek mondva a dolgok, hanem meg hát ugye az azért még a szocializmus ideje volt bőven, de azért az a fajta morális értékrend, ami a kereszténységet jellemzi, az azért ott volt az életünkben, illetve amikor 18 éves voltam, akkor a nagyszüleimtől, hát mi katolikus család vagyunk, és a nagyszüleimtől kaptam egy képes bibliát. És akkor én nekem még nagyon távol állt így akkor a keresztény hitnek ez a direktsége, és úgy kicsit úgy távol is voltam tőle, hogy nem tudom, egy kicsit olyan múltszagúnak tűnt az egész, meg olyan egy picit úgy nyomasztott, talán így nem tudom, így, hogy van bűn, meg nem tudom, szóval, hogy ezzel a fiatalkori énem valahogy úgy nem tudott akkor úgy mit kezdeni, de amikor ugye azt a Bibliát elkezdtem olvasni, akkor egyre inkább azt éreztem, hogy így én már valahogy nem azon az oldalon állok, aki el tudja mondani magáról, hogy nem hisz ebben. Valahogy olyan azt éreztem, hogy egy ilyen természetessé válik, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, és hogy ő tényleg itt járt, hogy emberré vált, és ami a legmeghatározóbb volt valahogy nekem, hogy úgy éreztem, hogy a legmagasabb rendű példát kapom a szeretet megvalósítására. Hogy minden helyzetet, aki csak odajött hozzá, ami csak történt vele, azt a legmagasabb rendű szeretettel kezelt el azt a helyzetet. Hogyha odahozták hozzá a házasságtörő asszonyt, akkor olyan fekete-fehérnek tűnt a helyzet, hogy hát akkor most akkor mi lesz, hogy na akkor betartjuk-e a mózesi törvényeket, amit Isten adott, vagy akkor mégsem üljük meg ezt a nőt, hogy akkor most hogy legyen? Na tessék, akkor válasszál. Ő egy ilyen végtelenül egyszerű mondattal így az egész helyzetet egy sokkal magasabb szintre emelte rögtön, hogy hát az ő eser az első követ, aki bűntelen közületek. Hogy lehetett egy ilyen zsákutcának tűnő helyzetet megoldani úgy, hogy kiemeli az egészet ebből a labirintusból, és szóval engem ez olyan szinten lenyűgözött, hogy helyzeteket hogy lehet ekkora szeretettel megoldani. A szeretetnek nincs határa, mert nincs az, hogy jó, de azért ideáig megyek csak el, mert onnan már nagyon veszélyes. Tehát, hogy nála ez sem volt. Nem számít az élete, nem számít, hogy bántják, nem számít, hogy mit gondolnak róla, hanem teljes végtelenséggel viszi végig a szeretetet. Ez volt az, ami nekem annyira megfogott, hogy amikor olvastam azt, hogy ez az ember ideig elmegy a szeretetben, akkor volt bennem az, hogy na, én őt akarom követni. Én nekem ez kell. Én nekem ez ettől kezdve a vezérfonalam az életemben, hogy ez a szintű szeretet, ez mindig majd megadja azt, hogy mit kell tenni.
Ezzel kapcsolatban van egy olyan kérdésem, hogy meddig tart a hivatásod, vagy mit gondolsz, mi jön majd ezután? Meddig leszel óvónő, vannak-e terveid, amiről álmodozol megvalósítani?
Azt mindenképpen tervezem még, hogy folytatom tovább a sorozatot. Nem mondom, hogy valami nagyon hatékony vagyok, mert annyi minden van, úgy más munkák és felelősségek az életben, ami miatt azért nem annyira sok időm jut rá, inkább a nyári szünet időszaka, amikor tudok ezzel főleg foglalkozni, de azt mindenképpen szeretném folytatni. Az óvónőség meg úgy érzem, hogy nem azon, hogy így lecsengőben van, hogy hát majd már ilyen belátható időn belülre került a nyugdíjkorhatár, hanem pont inkább azt látom, hogy egyre teljesedik, tehát hogy akkor ilyen pedagógus kör, akkor olyan fejlesztő pedagógiai csoport, tehát hogy pont azt látom, hogy egyre inkább tágul és bővül, mert mivel a gyerekek is változnak, ez egyre több kutató munkát igényel tőlünk, hogy akkor még több megfigyelést, még több odaadottságot vár valahogy tőlünk. Tehát én nem azt érzem, hogy afelé haladok, hogy úgy lassan leteszem a lantot, hanem hát én ameddig csak lehet, én ezt így szeretném majd csinálni, ameddig így a lehetőségeim engedik. A kutatás az mindenképpen szerintem nagyon fontos. Fontos a téren, és vannak, akik persze ezt így nálam jobban csinálják, és akkor olyan jó, hogy az ő tanulmányaikat viszont már nekünk így lehet tanulmányozni. De hát egyáltalán nem azt érzem, hogy a világ afelé halad, hogy hátra lehetne dőlni. Hanem pont, hogy még keresni a megoldásokat, ahol csak lehet akkor besegíteni a szülőknek, mert tényleg azt látom, hogy ilyen nagyon nagy kihívás elé vannak állítva, sokkal nagyobb kihívás elé, mint mondjuk én voltam anyukaként, így fiatalasszonyként annak idején.
Ehhez kívánok sok sikert és további lelkesedést, kitartást. Szeretettel várjuk a további könyveket, meg megjelenéseket.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Pejhe Brigitta óvónővel Tóth Enikő beszélgetett.